Kedves hallgatóink! A házasság hetén készült Zemplén Televízió műsorát hallhatják, amelyben dr. Papp Tibor, görögkatolikus parókus, a hűség szabadságáról beszél.
2 évtizeddel ezelőtt Angliából indult, és 2008-tól hazánkban is ünnepeljük a házasság hetét. Minden évben Bálint nap környékén egy héten át az egyházak és a civil szervezetek a házasság és a család fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet különféle programok segítségével. Idén a házasság hete február 8-a és 15-e közé esik, és mai műsorunkban mi is a házasság hetének, illetve a házasságnak a fontosságával foglalkozunk, és aki segítségemre lesz ebben a témában, és üdvözlöm stúdiónkban dr. Papp Tibor, sárospataki görögkatolikus parókus urat, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először is azt szeretném parókus úrtól kérdezni, hiszen tudom, hogy önnek nagyon fontos a házasság hetének megünneplése, hogy miért tartja ennyire fontosnak ezt a rendezvénysorozatot?
Én úgy látom, hogy a mai világban nagyon sokszor hallunk arról, hogy a házasság mintha egy válságban lévő intézmény lenne. És valóban nagyon sok gond van a házasság környékén, és nagyon sok tennivaló van bele. Ami miatt én azt gondolom, hogy van értelme akár ezen a héten is különösen ráfókuszálni, az az, hogy szedjük össze a gondolatainkat, nézzük meg, hogy hogyan lehet rajta segíteni, tudatosítsunk alapvető dolgokat, amiket el lehet vele kapcsolatban mondani, mert az életben nagyon-nagyon sok minden van, amire érvényes, de a házasságra különösen is, hogy nem működik magától, nem automatikusan megy magától. A gépeink azok tökéletesen működnek, és egy olyan világban élünk, ami miatt azt gondoljuk, hogy amiatt, hogy körülöttünk a világ úgy néz ki, mintha magától menne, akkor mintha a házasságot is elég lenne csak megkötni, és az majd magától boldogan fog menni. Nem. Ahogy, ha hasonlatot kell használni, hogy az autónkat is elvisszük néha a szervizbe, pontosan, és nem nagyon szoktuk szeretni, hogyha ilyet kell tenni, de a házasságunkra is rá kell nézni újra és újra. És ennek én azt gondolom, hogy megvan naponta is a helye, hogy beszéljünk róla, és ápoljuk, és gondozzuk, de mondjuk az évnek a keretében, ahogy általában az ünnepeink mindig arra való, hogy egy kicsit elmélyítsék a hozzáállásunkat az adott témával kapcsolatban, pontosan így van ez a házasság hetével kapcsolatban is, hogy ez egy lehetőség, egy megállás arra, hogy jól odafigyeljünk rá, és nézzük meg, hogy mit lehet tanulni vele kapcsolatban, hogy ne gondoljuk, hogy magától fog menni. Mert az életben nagyon sok minden van, amire valóban igaz, hogy nem lehet minden tökéletesen körülírni vele kapcsolatban is, kivesézni. És mivel szabad embereknek a döntéséről van szó a házasságban is, így a házassággal kapcsolatban is így van ez. De a másik oldalon nem mondjuk azt, hogy nem lehet vele kapcsolatban semmit tanulni, hanem ez tényleg egy olyan része az életünknek, ami rettenetesen fontos része az életünknek, és ugyanakkor egy olyan rész, amiben talán a sírig tanulók vagyunk. Mert pontosan azért, mert mi emberek mindig változunk, és főleg, ha két ember változik kapcsolatban, akkor meg pláne van mire odafigyelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért van ennek különösen is értelme, hogy egy héten keresztül különösen is odafigyelünk a házasságra. Én azt borzasztóan fontosnak tartom, itt akár tényleg a legelején a beszélgetésnek elmondani, hogy a házasság hete nem arról szól, hogy a tökéletes, boldog házasok összejönnek és megünneplik azt, hogy ők milyen boldogok. Nem, hanem pontosan egy meghívás akar lenni arra, hogy mindannyian, akik házasságban élnek, és akik lehet, hogy egy kicsit döcögnek is benne, hogy ők is jöjjenek, beszéljünk róla, és lehet, hogy akár ezzel az alkalommal tudunk segíteni, tudunk egy olyan táplálékot adni, ami a segítségükre lehet, hogy meg tudják javítani, meg tudják szervizelni egy kicsit a házasságukat.
Lelki vezetőként adódik önhöz a kérdés, hogy hogyan látja mostanság a házaspárok, milyen gondokkal küzdködnek, illetve hogyan tudnak egymásról tanulni a felek a házasságban?
A legnagyobb probléma, én azt gondolom, egyrészt az automatizmus dolog, hogy várjuk, hogy majd magától működjön. A másik szerintem az egy borzasztóan fontos dolog, ugye, hogyha azt mondtam az elején, hogy egy válságban lévő intézmény, sokszor halljuk ezt, ennek van alapja abból a szempontból, hogy tudjuk, ma Magyarországon úgy nézünk ki, hogy az összes megkötött házasságnak az 52%-a hivatalosan papírral is rendelkező válossal végződik. Ez borzasztó sok. Ebben nincsenek benne azok a házasságok, akik nehezen élhető házasságban élnek. Ha mindezt hozzáveszük, akkor egy elég komoly szám jön ki a végén, nagyjából 75%-ra satszolják a szociológusok, ami nagyon sok. Van, akit ez elkeserít, vagy eltántorít tőle, hogy akkor mintha az egésznek nem lenne értelme. Közel sem erről van szó, mert van a másik 25%, akik viszont csendesek. Ugye ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy sokan élünk boldog házasságban, és nekem ez nagyon fontos, hogy amikor róla beszélek, a házasságról beszélek, akkor ezt nem kívülről mondom, hanem belülről megélve. Mindjárt erre egy pillanatban visszatérek, jó? Csak hogy sokan emiatt azt gondolják, hogy minthogyha ennek nem is lenne értelme. Pedig ez nem így van. A boldog házasságok, azok csendesek, azoknak nincs hírértéke, ha így tetszik. És ez nem szabad, hogy bárkit eltántorítson. Főleg fiataloknak kell erről, én azt gondolom, nagyon sokat beszélni, hogy attól ne ijedjenek meg ne gondolják, hogy akkor mintha az egésznek nem lenne értelme. Hanem azt kell észrevenni, hogy mi a mi feladatunk, hogy nekünk jól sikerüljön, mert tud jól sikerülni, csak azért tenni kell. Ez nem valami izzadságos erőlködést jelent, hanem napi odafigyelést. Úgyhogy ha azt tetszett kérdezni, hogy mi a legnagyobb baj, akkor én azt látom a házasságoknak a döntő többségében, hogy nem az óriás törések azok, amik tönkreteszik igazából a házasságot, hanem az apró oda nem figyelések, a hétköznapok. Akkor, amikor mindegyikünknek megvan a munkája, mindegyikünknek megvan a saját fáradtsága, a saját lehúzó erői, ehhez még jön a külvilágnak minden kísértése, mindenféle szempontból, ugye rengeteg olyan dolog van, ami mintha eltántorítana minket, hogy ezt jól csináljuk. De ha ellenállunk ezeknek a lavináknak, és tudunk ellenállni, ez egy nagyon fontos dolog, emberként ez az egyik legfontosabb jellemzőnk, hogy nem igaz, hogy csak engedni kellene, hogy az ár vigyen magába, éppen nem, hanem tudok ellenállni, és tudok más döntéseket hozni. Úgyhogy a házasságban ezek az apró odafigyelések, a hétköznapok, amikor azt megéljük, hogy a szeretet, az nem egy érzés, meg egy érzelem. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és sokszor szeretem elmondani, hogy a szeretet az döntés, naponta döntés, amellett, akire egyszer kimondtam az igenemet, vagy a házasságomra, amire ugyanígy kimondtam egyszer az igenemet. És akik élünk bele, és őszinték vagyunk, azok elmondjuk, hogy ez nem mindig tökéletesen egyszerű, hanem van, amikor egy kicsit többet kell tenni érte, meg van, amikor természetesen gördülékenyebben megy. Mert ezer dolog változtat minket, akár az időjárás. Tehát annyi minden hat ránk, és az a nagyon fontos, hogy akire egyszer kimondtam, ugye a régi székely viccet ismerjük, hogy egyszer kimondtam, hogy igen, és akkor nem kell naponta ismételgetni, hogy szeretlek. Tehát akire egyszer kimondtam, azzal utána odafigyelek, hogy igenis napról napra mégiscsak ki kell mondani. És oda kell arra figyelni, hogy a másiknak mi az igénye. Hogy őt mi teszi boldoggá. Én nagyon sokat beszélek erről, hogy az örömeinkben fejlődjünk egymás mellett például. Hogy ne annak örüljön egy nő, hogy az én férjem nem agresszív. Ez nem öröm. Tehát ez valami egészen más. Abban, hogy egymást támogatjuk, abban, hogy az életünk minél boldogabb, minél könnyebben élhető, és minél jobban élhető legyen. A könnyebbet nem abban az értelemben értem, hogy ne legyenek problémáink. Vannak, kellenek, pont azok a leküzdések tesznek minket jobb emberré. Ez mindig az. De még egyszer visszatérve, a napi odafigyelés. Tehát én azt gondolom, hogy a figyelmetlenség az, ami tönkretesz sok házasságot, hogy elfáradnak a házasok. Nem feltétlenül eltörnek, hanem elfáradnak, kiégnek, kiürülnek. Ez az igazi nagy gond. Naponta odafigyelni egymásra. Naponta, nekem van egy nagyon kedvenc képem, Gyökösi Bandi bácsitól tanultam, aki ezt... Lehet azt mondani, hogy lehet, hogy úgy távolról indít, vagy egy kicsit olyan drámai megfogalmazás az eleje, hogy azt mondja, hogy nem az óriási malomkerék méretű nagy koszorukat kell odavinni a feleségeknek, hanem naponta kell meg hetente egy szálat odaadni neki. ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy a hétköznapokban, amikor belépek egy üzletbe, és ott vannak a világ, akkor kapjak ki egyet, és vigyem a feleségemnek. Vagy ő figyeljen arra, hogy nem tudom, az ételeinkben, a gyengétségeinkben, mindenben, hogy tudunk egymásra a hétköznapokban odafigyelni. Ez a rettenetesen fontos, és én azt gondolom, ez egyik legnagyobb probléma is, hogy ez miből ered? Akár mondjuk nem figyelünk egymásra, mert nem vagyok kultúrpesszimista, de sajnos tényleg jellemző, hogy az elektronikus világ, a kütyüzés, az, hogy a telefonnak a görgetése néha, mint a fontosabbnak tűnne, ez még lehet, hogy nem látható annyira, hogy mennyire megmérgez sok-sok kapcsolatot, és rengeteg időt elvisz egymástól, amit ha egymásnak ajándékoznánk, az sokkal értékesebb lenne, és abból lehetne táplálkozni.
Sokat most készülnek a házasságkötésre, fiatalok, hogyan készüljenek fel erre a remélhetőleg élethosszígtartó folyamatra?
Igen, én rendkívül fontosnak tartom, hogy nagyon sok minden, amit a házasságról el lehet mondani, még meg lehet tanulni, azt én azt gondolom, hogy a középiskolás korosztálynak kell leginkább megtanítani. Azért, mert ott, ahol még őket elérjük, mondjuk hittanórán beszélni arról, hogy mi a házasságnak a lényege, ez azért nagyon fontos, mert ott még nem biztos, hogy rögtön neki meg is kell azt élnie, de ha a magvakat elvetjük, és az alapgondolatok ott vannak, akkor később, amikor majd ez élessé válik, akkor lesz mihez nyúlni nekik. Meg lesznek az emlékeik, vagy akár meg lesznek azok a személyek, akikhez úgy gondolják, hogy érdemes fordulni ezekben a kérdésekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fiataloknak én ezt úgy szoktam indítani, hogy ahhoz, hogy egy szakmát vagy egy hivatást gyakorolhassunk, ahhoz éveken keresztül tanulnunk kell. Mire a legvégén, akár 18-20 év tanulás után jutunk el odáig, hogy van egy papír a kezünkben, hogy taníthatunk valamit, vagy végezhetünk egy hivatást. Ahhoz, hogy autót vezethessünk, hónapokon keresztül kell tanulni, meg gyakorolni, mire kapunk egy plastiklapot, hogy talán tudunk vezetni. És akkor van az életben két nagy terület, amiről meg mindenki azt gondolja, hogy erről nem kell semmit tanulni, mert ezt mindenki tudja. A házasság meg a gyereknevelés. Mind a kettő borzasztóan fontos, és hogy minket is neveltek valahogy, majd mi is nevelünk valahogy. A valahogy nevelt gyerekekkel küszködünk az iskolában. Vagy éppenséggel a valahogy megkötött házasságokat látjuk, hogy mennyi gond van vele. Tehát nagyon sok minden van, ami mivel két szabad embernek a kapcsolatáról van szó, ezért rengeteg bizonytalanságot hordoz magában, de a másik oldalról vannak olyan alaptételek, amiket igenis ki lehet mondani, és el kell mondani a fiataloknak. Tehát én több hittanórát szánok erre, hogy a fiatalokkal arról beszélgetünk, hogy mi a házasság alapja, mik a legnagyobb hibák, amiket az elején el lehet követni, hogyan kell a jó párt megválasztani magamnak, el kell felejteni ezt az idillikus, legjobb, meg egyetlen, meg akivel tudok együtt élni. Tehát, hogyha mindig a tökéleteset keressük, akkor olyan nincs tökéletes az Isten. Tehát, hogy azt kell megtalálni, akivel tudunk együtt élni, tudjuk egymást úgy bátorítani, meg segíteni egy életen keresztül, hogy fogjuk egymás kezét, és egy célba haladunk előre, és ez mindentől fontosabb, hogy ne legyen az egész elmisztifikálva, a filmeknek a világából, vagy a regényeknek a világából jön, mert az rengeteg bajt, rengeteg kárt okoz. Tehát én igenis azt gondolom, hogy vannak olyan, lehet úgy tűnik, hogy elracionalizálom, de igenis vannak olyan alapdolgok, amiket szinte tételszerűen el lehet róla mondani. És akkor utána még mindig jönnek a nagy változások, meg jön a két szabad ember döntése, meg körülöttünk a világ, és így tovább, de az már akkor mégiscsak kisebb eséllyel fogja ezt az egészet egyértelműen rossz irányba vinni. Amit lehet, el kell róla mondani. Úgyhogy fiataloknak én ezt tartom legfontosabb, ha egyet kell mondani, ami a legfontosabb, hogy hasonló vagy ugyanolyan legyen a világnézetünk. Hogy fontos dolgokban értsünk egyet. Hogyha én azt mondom, hogy nekem az életről, az Istenről, a tudományról, nem tudom, sok mindenről, hogy mikortól beszélünk életről, hogy ezek a fontos dolgokról én tudom, hogy ezekről én mit mondok, mit gondolok, ha a párom, akit választani akarok, ha ezekben a lényeges dolgokban gyökeresen másként gondolkozik, akkor ez előbb-utóbb ki fog jönni, hogy úgy nem lehet együtt élni. Úgy lehet együtt élni, hogy kevésbé lényeges dolgokban egyetértünk. Ugye, hogy ugyanazt a zenei stílust hallgatjuk mind a ketten. Ugye, én is rocker, te is rocker, zúzzunk együtt. Ugye, ez rendben is van. Csak akkor, amikor az életben jönnek a nagy döntések, hogy mondjuk megfogan egy gyerek, és én azt mondom a saját világnézetemnek megfelelően, hogy onnantól kezdve, hogy ő megfogant, onnantól lelke van, és onnantól ő elpusztíthatatlan. Ha ehhez képest van egy párom, aki még mindig rockot hallgat, de ő meg azt mondja, hogy hát az bármikor el lehet, vagy hát megvannak azok az idők, amikor el lehet mégis pusztítani, akkor én azzal nem fogok tudni egyet érteni. Vagy amikor abban kell megegyezni, hogy nekem vallásos emberként fontos az, hogy a szüleimről gondoskodnom kell, hogy ahogy ők bevezettek engem az életbe, én úgy szeretném őket kivezetni az életből. Ha egy párom van, aki nem ezzel a világnézettel él, és azt mondja, hogy na már pedig engem nem érdekel, hogy mi van az édesanyáddal, akkor az engem belül úgy fog megsérteni, ami nem fogom tudni túltenni magam. És még mindig ugyanazt a zenét hallgatjuk, vagy ugyanazt a pizzát esszük, de az nem elég. A közös világnézet, hogy fontos dolgokban értsünk egyet, hogy legyen sziklaszilárd alapja az életünknek. Ez mindentől fontosabb.
Már a gyerekeket is említette Parókus úr, hiszen eljön az a pillanat egy házaspár életében, amikor megszületik a gyermek, megszületnek a gyermekek. Hogyan változtatja ezt meg a házasságot, vagy mit kell tenniük, hogy a gyerekek mellett ugyanúgy tudjanak továbbra is egymásra figyelni?
Azt kell tenniük, hogy figyeljenek oda egymásra. Nekem ez nagyon lényeges dolog, és sokan vitatkoznak velem emiatt, lehet, hogy sokan lesznek, akik nem fognak vele egyetérteni, de gondolkozzanak el rajta, és nézzenek mögé. A legeslegfontosabb, hogy onnantól, hogy házasságot kötünk, az elsődleges kapcsolat a házasság, a házastársam. És a gyerekek csak utána jönnek. Vagy a szüleim akár. Mindenki csak utána jön. Az első és legfontosabb a házastársam. Ha vele jól tudok együtt élni, ha vele meg tudjuk oldani a problémáinkat, ha vele együtt törekszünk arra, hogy harmonikus életet éljünk, akkor a többiek is jobban jól élnek körülöttünk. Ha középen vita van, ha középen fasírt van, akkor a körülöttünk lévőkkel se tudunk úgy foglalkozni. Tehát ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy ha mondjuk utalok arra, hogy mondjuk ebben az évben ugye a házasság hetének a mottója a hűség, vagyis ez van a középpontban, mindjárt beszélünk róla biztos többet, de a hűség, nekem egy nagyon fontos dolog, hogy hűtlennek lenni nem csak egy harmadikkal lehet a párommal szemben, hanem a férfiakra és a nőkre egyaránt jellemző, hogy van egy-egy nagy hűtlenség, amivel el tudják rontani a házasságot. Hogy a nők azt gondolják, hogy a gyerekre kell minden energiát fordítani, a férfiak meg azt gondolják, hogy a munkába kell minden energiát adni. Ezzel lehet a legjobban megcsalni a párunkat. Amikor egy nő megszüli a gyermeket, és azt gondolja, hogy nekem most már ő a legfontosabb. Borzasztóan fontosak a gyerekeink. Három gyerekem van, végtelenül szeretem őket. Ez egy borzasztóan fontos dolog az életben. De a legfontosabb akkor is a feleségem. A legfontosabb a házastársam. Azért, mert vele együtt tudjuk őket jól nevelni. Vele együtt tudunk megteremteni egy olyan háttért, amiben érdemes élni. Egy olyan otthon teremteni, ahova jó hazamenni. Ez mindentől fontosabb. Úgyhogy tessenek odafigyelni, hogy amikor megszületik a gyerek, akkor együtt neveljünk, neveljük, odafigyelünk rá, de kell, hogy meglegyenek a közös idők, amikor csak ketten vagyunk, amikor egymásra figyelünk, amikor ugyanúgy adjuk egymásnak a gyengétséget, mint előtte. Ez előtte olyan egyértelműnek tűnik. Meg lehet nézni, hogy azok, akik együtt járnak, azok kézenfogva járnak, megszületik a gyerek, és mintha ezt el kellene felejteni. Nem. Ugyanúgy szükségünk van rá. Pont akkor kell az a tudatosság, amit az előbb említettem, hogy ez ne egy érzelem legyen, hogy lehet, hogy nem jön belülről, meg automatikusan. Ez nem. Akkor nekem az fontos, hogy hozzáérjek, hogy úgy menjek vele. Ha erre odafigyelnek a gyermeknek a születése után, és a házasságnak a stabilitására, az erősségére odafigyelnek, akkor fogja a gyermek is jobban érezni magát, mert akkor lesz neki megteremtve az a biztos háttér, amiben ő gyermekként egészségesen tud nevelkedni, ahol lesz előtte egy anyakép is, meg lesz egy apakép is. És ezért nagyon fontos, hogy az apák az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetnek, hogy azt hiszik, hogy a gyereknevelés a nőknek, az asszonynak a dolga. Nem. Nekünk ugyanúgy dolgunk, mert ha nem adjuk bele, bocsánat, szociológiát tanítok, ha a másodlagos szociológia, nincs ott szocializáció, hogy nincs valaki, aki kiszakítja abból a szimbiózisból a gyermeket, amiben él, amivel az anyjával teljesen természetes, hogy él, mert amúgy mi férfiak, és sose fogjuk megérteni, hogy mit jelent egy vérkörbe lenni a gyermekkel, zárójelbe zárva. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy ez csak a nőnek a dolga lenne, akkor nagy hibát követünk el, mert nekünk pont az a dolgunk, hogy megmutassuk, hogy van egy harmadik szereplő ebben az egész történetben, akinek vannak követelményei, aki úgy férfiasan áll hozzá a neveléshez, ami nem agressziót jelent, hanem ennek megvannak a kitételei, ami akár a legvégsőkben odáig megy, hogy egy gyermek hogyan gondolkozik az Istenről. Ebben a legnagyobb szerepe az apáknak van. Ezt az apák sokszor nem tudják, pedig ez egy borzasztóan fontos dolog. Ezért nagyon nehéz akár mondjuk egy hittanórán a gyerekeknek erről beszélni, mert az apakép egyébként összeomlott. Minden további nélkül azt mondani egy hittanórán, hogy az Isten olyan, mint az apád, ez nem mindenkinek vonzó. Ez egy nagy baj. És ezt meg kell érteni, hogy nekünk a mi voltunkat, a mi húzalozottságunkat kell belevinni ebbe az egészbe, és úgy fog tudni egy egészséges gyermek felnőni, akit van valaki, aki végtelenül és minden körülmények között szereti, meg van valaki, aki ugyanígy szereti, de pluszba követel tőle egy kicsit lehet többet.
Parókus úr már említette a 2026-os mottót, amely pontosan így hangzik, hogy a hűség szabadsága. Mit is üzen ez a mottó nekünk?
Azt üzeni, hogy nem kell megijedni tőle. Tehát nagyon sokan úgy vannak velem, hogy azt gondolják, hogy ha hű vagyok egy életen keresztül valakihez, akkor ez mintha valami elszegényedést jelentene. Pedig éppen nem. Pont az a lényege, hogy a hűség, és ebben a mottóban ez nagyon jó viszony, hogy a hűségnek a szabadsága fogja megtartani a házasságomat. Ez egy hasonlatot a végtelenségig lehetne mondani, ugye, hogy ha találunk egy jó orvost, akiben megbízunk, akkor hűek vagyunk hozzá bizonyos értelemben, hogy újra és újra hozzá igyekszünk menni. Ugyanígy egy autószerviz, számtalan példát lehetne mondani. Pontosan, és az életnek a legfontosabb részében ez miért ne lenne igaz, hogy csak akkor tudjuk ezt jól megélni, hogyha egy valakihez hűek tudunk maradni, és ez nem elszegényeti a kapcsolatomat, hanem éppen ellenkezőleg elmélyíti. Mert minél több időt töltünk egymással, annál inkább igaz, hogy lehet, hogy annál többet kell egyébként magamon is dolgozni, hogy ez az egész jól működjön. De nekem volt egy nagy élményem egyszer, bocsánat, hagyd mondjam el. Egy alkalommal, én külföldön tanultam szemináriumban, és jött hozzám egy hölgy, aki bejött a szobámba, és ott beszélgettünk. És utána mások kérdezték meg, hogy merem ezt megtenni, vagy akár ők hogy mernek jönni hozzám bárki így, meg ilyesmi. És akkor teljes nyugalommal tudtam azt mondani, hogy de hát nekem stabil kapcsolatom van. Én azért tudok bárki mással teljesen nyugodtan beszélgetni, mert nekem közben egy olyan hátterem van, egy olyan alapom van, amiről én nem akarok ellépni. És én beszélgethetek bárkivel. Elmehetek akárhová a világon, nekem mindig megvan otthon a biztos pontom. És ez abban az időben ugye még csak együtt jártunk, de én az előbb még csak utaltam erre, de ugye én házasságban, 27 éve élek házasságban a feleségemmel, előtte pedig 9 évig jártunk együtt. Maraton a mai világban, ugye? De éppen ez mélyíti el, ez teszi szépé az egészet. Tehát a hűségtől nem megijedni kell. A hűség egy motorja, egy igazi jó vitaminja a házasságnak. A házasságot lehet egy élő szervezethez hasonlítani, sok mindent el lehet ezzel kapcsolatban mondani, de hogyha így mondjuk, ahogy a vitaminra, meg ezekre a nyomelemekre feltétlenül szüksége van a szervezetünknek, a házasságnak ugyanígy megvannak a vitaminjai. És ez egyik ilyen vitaminja a hűség. Ami jelenti azt, hogy nincs harmadik az életemben, meg jelenti akár azt, amit az előbb elmondtam, hogy akár a gyerek által, akár az előbb csak utaltam rá, a férfiaknak, ha ezt mondom, a legnagyobb hibája, hogy azt hisszük, hogy a munkába kell minden energiát belefektetni. Félreértés ne essék, minden megteszek, amit meg kell. Igyekszem a lehető legjobban a hivatásomat művelni, de azt meg kell érteni, hogy abban a hibában nem szabad beleesni, amiben sokan, hogy haza már csak egy maradék ember jut. Hogy a munkahelyemen kiadom magamból a teljes energiát, ott teljesítek, mint az őrület, én vagyok az év dolgozója, aztán mire hazamegyek, annyi erőm van maximum, hogy összeveszek mindenkivel, mert morgok. Ennek nincs értelme. Így persze, hogy nehezen élhető a házasság. Meg kell ezt érteni, hogy haza nem maradékot vigyek, hanem haza is a teljes emberségemet vigyek, és tudjam, hogy akik otthon várnak, nekik mi az igényük, és azt adjam meg nekik, és akkor én is mást fogok visszakapni teljesen természetesen.
Egy picit még a házasság szentségéről szeretnék beszélgetni, hogy a görög katolikus egyház tanítása szerint mit jelent a házasság?
Először is a szentség. Nekem ez egy nagyon fontos fogalom, hogy a szentségről a legalapvetőbb tanításunk az, hogy a szentség az Isten láthatatlan kegyelmének a látható jele. Ugye, ha a 7 szentségünket megnézzük, úgy mindent lehet látni, hogy ezek nagyjából hol vannak. A házasságban ez azért rendkívül fontos, mert az egyházunk, mintha azt mondaná bele ebbe a szentségbe, hogy nem pusztán két emberen múlik, hogy ez az egész jól tud-e működni, hanem ott van egy fix állandó harmadiknak, az Istennek a szeretete. Tehát, hogy az Istennek a láthatatlan kegyelme pluszba ott van az életünkben. Szeretjük egymást, támogatjuk egymást, közös cél felé megyünk, közös értékrend, ugyanaz a világnézet, ez mind oké, de ha még pluszba nekünk megvan egy állandó fogódzó pontunk, hogy mindig fordulhatunk a jó Istenhez, az örömeinkkel, meg a bánatainkkal, meg a kéréseinkkel is. Ez, ahogy nem lehet elmondani, mert láthatatlan kegyelem, ahogy nem lehet elmondani, hogy az Isten hogy van közvetve, egy olyan materiális világban élünk, amiben ezt nagyon nehéz néha átadni, hogy az Isten hol van az életünkben. De éppen akkor, amikor lehet, hogy nehézségeink vannak, akkor lehet ezt a legjobban megérezni, hogy de jó, hogy nem csak ketten vagyunk. De jó, hogy együtt valakihez tudunk fordulni, akitől a segítséget reméljük, vagy akinek az örömeinket elmondjuk. Ez borzasztóan fontos dolog, hogy akkor, amikor imádkozunk, meg az Istennel kapcsolatban vagyunk, amikor baj van, akkor úgy vallásos lesz mindenki. Akkor kell, amikor jó, akkor különösen is hálát adni, az örömünket kifejezni, vagy tényleg csak dicsőíteni a jó Isten. Ez egy olyan segítség, egy olyan vitamin, amit semmihez nem lehet hasonlítani.
Így a hitáltal könnyebb megélni, megőrizni a házasságot is, és az egymás iránti szeretetet, tiszteletet.
Sokkal nagyon izgalmas ezzel kapcsolatban is nagyon jó felmérések vannak, hogyha egy házaspár úgy köt házasságot, hogy egyáltalán nem vallásosok, akkor elég nagy eséllyel jutnak el odáig, hogy nem fognak tudni hosszú távon együtt élni. Ha csak az egyikük vallásos mélyebben, a másik meg kevésbé, akkor növekszenek ezek a számok, és ha mind a ketten egyformán fontosnak tartják a vallásosságot, akkor már eljut az egész odáig, hogy már csak minden ezredik fog felbomlani. Ehhez nagyon fontos azt meggondolni, hogy akkor tényleg magamban nézzek, hogy nekem fontos, a jó Isten fontos a vallásosságom, és ha igen, akkor hát ha már azt mondtuk, hogy a fiataloknak kell közös világnézet, meg mi az, ami alapján választanak, ez is fel szokott merülni, hogyha én vallásos vagyok, akkor vallásos párt kell-e választanom. Azt kell mondanom, hogy igen. Ha nekem ez sokat jelent, egy életen keresztül úgy együtt élni, hogy a páromnak az nem jelent semmit, hogy én templomba akarok menni, vagy meg akarom ünnepelni azokat az ünnepeket, amiket az egyház ad nekem ajándékba, akkor egy idő után ez borzasztóan fog hiányzani, és ki fogok égni, és nem tudok maradéktalanul boldog ember lenni. Tehát igen, hogyha vallásos vagyok, akkor jó olyan párt találni, aki hozzám hasonlóan az. És valóban, tehát a kérdésből kiindulva, és vagy oda visszatérve, akik komolyan gondolják is, hisznek benne, és akár együtt imádkoznak, akár együtt járnak templomba, együtt jönnek a gyerekükkel. Ugye ez egy borzasztó fontos dolog, hogy a gyereket nem küldeni kell, hanem a gyereket hozni kell, mert akkor látja, ha ez fontos a szüleimnek, akkor nekem is fontos lesz, hogy legyen kapcsolatom a Jóistennel. Akik így élnek, azoknak sokkal stabilabb, sokkal erősebb a házassága, és nem elveszítenek belőle. Nem igaz, ugye ahogy az Isten kapcsolattal is el szoktuk ezt mondani, vagy meg kell említeni, hogy minden olyan idő, amit a Jóistenre szánunk, az nem elvesztegetett idő. A napi imádságom, meg a heti templomba járásom, az mind megnyert idő, mert ott vagyok együtt azzal, aki megtart engem, meg aki az életben a legfontosabb.
Zárásként egy személyesebb kérdést szeretnék feltenni parókus úrnak, hogy ön hogyan éli meg a házasságot?
Hú, hát ez jó komplex. Nagyon jól. Hál' Istennek, én ezt azt mondom, hogy az egyik oldalon nem igaz az, amit sokan szoktak mondani, hogy könnyű neked, mert szerencséd volt, mert jó házasságot kötöttél. Nem, ezért tényleg tenni kell naponta. Úgyhogy én nekem az a véleményem róla, hogy én rettenetesen boldog vagyok, hogy jó házasságban élek, hogy a feleségemmel elég komoly viharokon vagyunk, nem egymás közti viharokon, hanem az élettől kapott viharokon, betegségeken, meg nagyon sok mindenen vagyunk túl, és ezekben mindig támogattuk egymást, és nagyon sokat adtunk egymásnak. Három gyönyörű gyermeket nevelünk, most már abban az időben vagyunk, amikor szintet lépünk, amikor majd lassan már megvannak a párjaik, meg ilyesmi. Én ezt végtelenül élvezem, amikor egy nagy asztalnál együtt ülünk, egy kicsit ilyen olasz feeling ez az egész, amikor mindenki mondja a magáét, nevetünk jól, és boldogok vagyunk benne. Ez nem tudnám elképzelni másképp az életet. Tehát én azt mondom, hogy rettenetesen boldog vagyok, hogy jó házasságban élhetek, hálás vagyok ezért a Jóistennek, hálás vagyok a feleségemnek, hogy elvisel, mert nekem is megvannak természetesen a hibáim, és ugyanakkor azt mondom, hogy amit mondtam, hogy napról napra oda kell figyelni, ha nem is vagyok benne mindig tökéletes, mert ez is az igazsághoz tartozik, de tényleg igyekszünk egymásra odafigyelni, igyekszünk naponta megadni azt, amire a másiknak szüksége van, és ez egy olyan éltető ereje, egy mozgató ereje az életünknek, meg a házasságunknak, ami én, ahogy a feleségemet látom, ő is, én bízom benne, hogy egy boldog ember, én meg pláne az vagyok, tehát én ezért bátorítok mindenkit, hogy merjem belevágni, és ugyanakkor ne azt várja, hogy magától jó lesz, vagy bármi mástól jó lesz, észre kell venni, hogy én mit tehetek azért, hogy ez a lehető legjobban működjön.
Kedves hallgatóink, a házasság hetén készült Zemplén Televízió műsorát hallották, amelyben dr. Papp Tibor, görögkatolikus parókus, a hűség szabadságáról beszélt.